Ida 3 órakor elment a takarékba. Belépett. A feliratok csak ugyan eligazították. Jelentkezik az őre keszénél, hogy pénzt venne neki. Adnak neki egy számlacédulát, és kérik, hogy a pénztárnál üljön le. Néhány perc múlva szólítják. Frau Ida von O! A pénztáros néz egy könyvbe, meg ő rá. Aztán fogja a bankókat, fizet. Hát kérem, honnan tudja ön, hogy én vagyok az a Frau Ida von O? A pénztáros eléje tette a nagy üzleti könyvet. Ide van rajzolva, kérem, az arcképe. Ida kivette a pénzt. Tette vacsora előtt az asztal szélére a könyvecskével és kulccsal együtt, hogy majd vacsora végén odatolja a Csaba elé. Hát jó lesz úti költségre, nyugodott meg Csaba. Talán ott is maradunk április végéig Pesten. Talán önnek jobb is.
Ahogy óhagyja.
Nem, ahogy önnek jobb. A könyvet én tegyem el.
Ida nézett rá. Elhalványult.
Magamnál tartsam. Ahogy akarja, most már tudja, hogyan adják ki. Kérheti azt is, hogy utalják át Pestre valamelyik bankba. Kevesebb az átváltási költsége. Bankcímekkel szívesen szolgálnak, ha kedvesebb önnek, hogy ott a pénze.
Ida olyanokat pillantott, mint akinek pisztolycsövet irányoznak a mellére.
Miért volna kedvesebb? Hát, hogyha van valaki-e.
Valakim?
Valaki, aki miatt talán nehezen várja a terminusunk lejártát, vagy mondjuk így, ha azt véli, hogy jobb szabadon élnie. A pénz a móringja, most már az ön kezében van. Amint láthatta, csak önnek adják ki, csak is önnek. Nekem a férjének se adnák ki, mert az van beleírva a könyvbe, csak egyedül ő veheti ki. A pénzével tehát ön rendelkezik. És hát így, ha van valaki, akihez csak miattam nem lehetett férjhez mennie, mert hát a móringja nálam volt, láthatja, hogy ez a kénytelenség megszűnt. Nem szükséges önnek még 3 hónapot várnia. Ha azonban ön nem juthat másképp ahhoz a 200 000 koronához, amelyet az édesatya a házasságunk 1 évi terminusához kötött, akkor maradunk, ahogy eddig. Csak arra kérem mégis, hogy ha eltávozik, ne szótlanul cselekedje. A barátaim azt vélnék, hogy...
Ida fölkelt, sápadtan, meretten, mint valami márványszobor.
De ön mit vélne, ha maradnék?
Csaba meghőkölt.
Semmit. Hát mit? Egyáltalán nem gondoltam rá, hogy bármiképpen is vélekedjék.
A polgári házasságforma nem kötelezett bennünket együttélésre, és mi se köteleztük magunkat semmi ígérettel egymásnak, csak arra...
Kérem! Minden pontjára emlékszem a szerződésünknek. Becsületemre fogadtam, hogy tiszteletben tartom a mi külön szerződésünket, ahogy ön megszabta. A második pontja így szólt. Akkor válok el, amikor akarok. Ezzel szemben arra kértem, hogy 1 évig maradjon velem. Erre ön hallgatott. Nők ígéretét nem szokás becsület szóhoz kötni, de viszont a hallgatásnak beleegyezés a magyarázata a pszichológia szótárában. Hát nem értem. Miért sértődik meg azon, hogy oda kínálom udvarias aranytálcán, ha tetszik, szabad? A személyével is szabadon rendelkezik, a móringjával is.
Ida szinte leroskadt a székre, a szeme azonban egyre Csabán.
De az is benne van a szerződésünkben, hogy magunk között idegenek vagyunk. Nem szegtem meg, szíves engedelmét kértem néhányszor.
Ida fölkelt.
Nem az.
Felelte méltóságosan.
De hogy maradjak egy idegen férfival egy lakásban?
Mint eddig.
Ha azt mondja, hogy elmehetek.
Csak arra való gondolatból, ha netán óhajtása, hogy elmenjen.
Gondoltam, van valaki-e.
Nem folytatta. Ida behunyta a szemét, és a szempilláján könny csillant meg.
Csaba megrendült.
De hát kérem, Ida... Édes jó lélek, mit vétettem?
Ida elfordult, a szobájába indult. Csaba utána szökkent. Fölcsavarta az ajtó mellett a villamos lángot.
Bocsásson meg, hogy a szobájába lépek, de igazolnom kell magamat. Eszem ágában se volt, hogy bármiképpen is eltávolítsam magamtól.
Idának már akkor zsebkendő volt a szemén. Az ágya szélén ült, és az éjjeli asztalkájára borulva szepegett, hogy szinte rázkódott belé.
Ida, kedves Ida, hát hallgasson meg! Érezheti a hangomon, hogy még csak a gondolata is távol volt tőlem bármi bántó szándéknak. Nem is tudom, hogy mit vett annyira a szívére. Kérem, hagyja el a szobámat! Ha kijön maga is, nem fekhetek le azzal a tudattal, hogy magának könnyeket okoztam. Kérem, menjen a helyére! S fölkelt, megtörölte a szemét. Csaba visszatért az asztalhoz. Leült. Megint fölvette a szivarját. Ida az ajtóban maradt, az ajtófélfának támaszkodva. Nézett Csabára vizes szemmel. Ön kiadta nekem az utat. De éppenséggel nem. Amikor azt mondta, mehetek, ha kedvem van rá. Hát mondhatja-e tisztességes nő, nem megyek, maradok. S akkor megint elöntötte a könny az arcát. A kezét a szemére takarta. Csaba hozzá sietett. De ha én kérem rá, hogy maradjon. S ezt mondva gyöngéden átölelte, s megcsókolta Idának arcára tapasztott könyvvizes kezét. S ez a magától való mozdulata annyira természetes volt, mint mikor síró gyermeket vigasztalunk. Sem ő nem gondolt rá, hogy vét vele a szerződésük ellen, sem Ida. Ha én mondom azt, folytatta Csaba, hogy akármilyen idegenül éltünk is egymás mellett, a maga jóságos kezét nem érezhetem idegennek. No, jöjjön vissza, üljön le! És már gondoltam is rá, hogy azon a napon, amikor az évünk lejár, nem nézhetek majd sajnálat nélkül maga után. No, hát ne sírjon! Bocsásson meg, ha vétettem, és a bocsánata jeléül nyújtsa ide a kezét. Ida nyújtotta. Csaba csókolta, s visszaültek az asztalhoz. Csak ha megígéri, rebegte Ida a könnyeit letörölve, hogy azt a takarékkönyvet visszateszi a maga ládájába, és a kulcsot is a maga zsebébe. Ilyen hirtelen, ilyen idegen országban nekem nincs hova mennem. No, hát balul értett. És arról kezdett szót, hogy a következő héten ládába göngyölgeti a képét, térnek vissza Pestre. Hát holnap megkezdjük a búcsú látogatásokat, ha nem ellenzi. Meghívjuk őket egy vacsorára. Csak azokat, csak abba a vendéglőbe, ahol minket fogadtak vacsorával. Már világos volt neki, hogy Idának nincs senkie. Viszont Ida meg arra gondolt a keserve orkányában is, hogy Csaba azért költözik Pestre, és azért kínálta oda neki a szabadságot korábban a terminusnál, mert Csabának most már van pénze, van jövője, tehát visszatér napnyugatról napkeletre a valakiéhez. Bizonyosnak is látszott. Azon a napon, amelyen Csaba először említette, hogy Budapestre térnek vissza, Csabának megint levele érkezett. Gyászkeretes, mint az előbbi levél, és a címen Jolán írása. Ida ismerte már azt az írást. Csabának könyvbe lábadt a szeme, hogy a levelet olvasta, de Idának nem szólt róla semmit. Azonnal az asztalhoz ült és levelet írt, hosszú levelet. Közben háromszor is megtörölte zsebkendővel a szemét. Aztán a levelet magával vitte, s bizonyára maga is adta fel a postán. Ida nem találta meg a leveleket, pedig ugyancsak kereste, különösen a másodikat. Bár megtalálta volna. Az első gyászkeretű levél arról szólt, hogy Jolánnak az ura megint kártyázott. Nem is igen vesztett, mégis fölbelőtte magát. Mert a birtokot kivette Csaba a kezéből, s vissza a húga nevére iratta, s olyaténképpen, hogy a haszon élvezeti jog az övé, Csabáé legyen. Bérbe is adta azonnal a birtokot a falubeli földműveseknek feles haszonra, amely az ő távol létében a húgának fizetendő. Jolánnak csak a négy holdnyi belsőség maradt, a konyhakert, gyümölcsös, baromfi udvar meg a virágos udvar a ház előtt. Jenőnek bele kellett ebbe egyeznie, mert hiszen máskülönben kótyára kerül még a ház is. Persze azután tétlenségre volt kárhoztatva. Unatkozott. Mutatkozni is átallotta a házon kívül. S egyszer csak hiába minden eskü és becsületre való fogadalom, megint csak kártya került a kezébe, parasztokkal, kupecekkel a falu kocsmájában. Maga is érezte, hogy így nem élhet tovább. A másik levél, amely könnyeket fakasztott a szeméből, a kis Jenő gyereknek a halála volt. Őt csak megvigasztalta az a gondolat, hogy talán olyan ember lett volna, mint az apja. De mi gondolat vigasztalja meg az anyát? Visszatérett már mégse voltak annyira idegenek egymástól, hogy a fülke két legtávolabbi sarkába ültek volna. Csaba újságot olvasott, de Ida nem olvasott regényt. Beszélgettek. Ida karján ott díszlett a karperec is. És a nyakában aranyláncon egy Mária medalion is, amit karácsonykor könyörgött rá Csaba. Beszélgettek, mint két régi jó ismerős. A bécsi hotelben persze megint kettős szobába szálltak, és Ida bizony csak úgy bezárta a közből való ajtót, mint amikor először szálltak hotelbe. Csak épp, hogy nyájasabban mondtak egymásnak jó éjszakát, mint két régi jó ismerős. Pestre érkezve Csaba megkérdezte Idát, hogy nem telegrafál-e az apjának. Ida szinte ijetten kérdezte. Minek? Hát nem kanyarodik egyet haza? Haza? Haza az édesatyához. Nem.
Furcsa.
Nekem is furcsa. De ön nem tudja talán, hogy atyám megnősült időközben. Értem. Nem szereti a mostoha anyját. Ida szomorú szemmel vont a vállán. Nincs mit szeretnem rajta. Délelőtti 11 óra volt az érkezésüknek az órája, s vasárnapi utcák két